Folytatjuk dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta 4 héttel ezelőtt megkezdett előadását az önismeretről, és ami azon túl van.
Szóval itt az első, melyen nem a saját életemet éltem, itt van a második, miért dolgoztam annyit, itt van a harmadik, miért nem fejeztem ki és éltem át mélyebben az érzelmeimet, becsatlakozik ide, amiről beszéltünk, miért nem voltam vidámabb, amikor örültem, miért nem sírtam, amikor szomorú voltam, mi a fenér, nem tudom, csináltam állandóan úgy, mint aki nem tudom mennyire kulturált, racionális, ilyen olyan lény, mikor közben meg érzelmi lény is vagyok, meg racionális lény is vagyok. Hát most megnézzük a világunknak például a munkahelyi légkörét általában, hát teljesen úgy néz ki, mintha ott mindenki összeesküdne szinte arra, hogy itt nem érzünk. Hogy senki nem olyan, mondjuk rá így, hogy ezt a finom szót mondanám, nem olyan csacsi, hogy ne tudná, hogy milyen döbbenetesen fontosak az érzelmek. Meg hogy milyen hihetetlen mértékben irányítanak egy csomó mindent, és mégis bemennek a munkahelyre, vagy bemennek az iskolába, vagy bemennek helyekre, és elkezdenek úgy csinálni, mintha mi, nem tudom, nem lennénk alapvetően nagyon mélyen érzelmi lények. És ez többek között azért van, mert van egy kollektív félelem, hogyha ezt engednénk, akkor nem tudom, mi lenne. Milyen káosz lenne, vagy mit csinálni, mit kezdenénk vele? Én elég sokáig dolgoztam a munkavilágában, mint ilyen tréner meg coach, és az egyik legfeltűnőbb jelenség, az nekem az volt, hogy amikor ott valaki elsírta magát bármi miatt, azt a rémületet nem tudom leírni, ami ott beköltözött a teambe, meg a meetingre, meg a mit tudom én hova, hogy most ezzel mit fogunk csinálni. És tényleg nem is úgy tűnt, hogy nem is, nincs is senki erre igazán fölkészítve. De valaki sír, akkor megpróbálták megúszni, hogy, vagy valahogy így megvárni, amíg befejezi, meg megpróbáltak úgy csinálni, mintha ez meg se történt volna, felejtsük el, jó, összeszedted magad, mehetünk tovább. És akkor megint fókuszáljunk a racionális dolgokra. A negyedik egyéb, mondjam akkor ezt a listát most már, ha itt van, mert hát, van ettől fontosabb is. Igen, igen, oké, okay. Nem, igen. Akkor ezt gyorsan túl vagyunk rajta, mert a negyedik az, hogy nem is biztos, hogy aktuális. Itt Magyarországon, mert ez inkább egy amerikai hangulatú felmérés, ott mondták ezt, miért nem töltöttem több időt a... Nagyon remélem, erre tippelnének, ha hangosan kimondanák, hogy a szeretteimmel, a családommal, és így tovább. Szerintem nagyon logikus lenne, de nem ez van benne, hanem az, hogy miért nem töltöttem több időt a barátaimmal. Nem könnyű értelmezni. De az egyik lehetséges értelmezés talán az lenne, hogy akinek van barátja úgy igazán, lehet, hogy ismeri azt a minden érdek nélküli, nagyon elfogadó, könnyed, humorra mindig készen álló, éjjel-nappal fölhívható, stb. Tehát azt a szabad, és mély és őszinte köteléket, ami nagyon gyakran hiányzik a családokból. Tehát, hogy nagyon sok minden másról szól egy családi kötelék, ami bezavarhatja ezt a tiszta, elfogadó, szeretetteli, átölelő kapcsolatot, amit egy jó barátság gyakran ilyen nagyon ilyen értekek nélkül és könnyedén tud bevinni egy ilyen minőséget. De nem tudom, lehet, nem is ez az igazi magyarázata. Na most azt az ötödiket egyelőre hagyjuk, hanem még szeretnék egy gondolatot ez a neurózis helyzettel kapcsolatban mondani, egy más nézőpontot. De megint ugye, mivel itt van ez a plakát a gyerekekkel, így engedem, hogy inspiráljon a témámban, és visszatérnék megint oda, hogy mikor valaki belép gyermekként ebbe a világba, akkor az egyik alapvető tapasztalata szerintem az lesz, és ez így is maradhat végig, hogy én vagyok a világ közepe. És eleinte tényleg úgy tűnik, hogy az egész világnak a közepén van ez a pici, ő úgy érezheti, de idővel szerintem a legtöbb gyerek megtanulja azt, hogy az egész világnak nincsen a közepén, de továbbra is közepén marad a saját világának. És ha most belegondolunk, ugye mindannyian így vagyunk vele, hogy azt, amit valóságként észlelünk, az egész világunkat, amire úgy gondoljuk, hogy ez a világ, annak a jó esetben a közepén vagyunk. Tehát csak magunkból tudunk kifele nézni bármerre. Csak itt találhatunk meg valamilyen koordinátarendszer középpontot. Máshol nem nagyon. Ez az észlelésnek a törvényszerűsége, hogy mindenki szubjektíven érzékel valahol. Ugye ez is kialakul elég hamar, amit úgy is hívnak, hogy ilyen neurológiai valóság alagút, tehát mindenkinek muszáj beszűkíteni a nem tudom hány trilliárd megabit per szekundum információ halmazt, amiben beleszületik valamire, amit föl is tud dolgozni. És ez a leszűkítés, ez idővel kinél-kinél nagyon egyedi lesz. Mindenki úgy szűkíti le a valóság képét, hogy az neki ne okozzon túl nagy konfliktust, ne legyen túlterhelő, ne ütközzön régebbi infókkal és a többi. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy még ha ez nem is annyira feltűnő, mindenki a maga világában él bizonyos szempontból. Ezért van az, hogy aki mondjuk egy alapvetően depresszióra hajló személy, annak a világ szürke és komor. Aki alapvetően, nem tudom, vállalkozó természetű, annak a világ tele van lehetőséggel, és így tovább. Máshogy látja az utcát is, az embereket is, a találkozási lehetőségeket. Ez mindenki komplett különböző világban élhet, de amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy jó esetben ettől függetlenül a világának a közepén érzi magát mindenki. Jó esetben. De ez egyáltalán nem mindig van így. És van egy másik tapasztalat, amit a szocializáció során érdemes megtanulni, és nagyon hasznos tapasztalat, ez pedig az, hogy amúgy viszont van ám más is, mint én. Amúgy a világ nagy, amúgy a világban én egy nagyon jelentéktelen figura vagyok, ha belegondolunk. Ha csak a családot nézem, már ott sem vagyok a közepén. Ha megnézem az osztályt, ahova járok, az osztálytársaimat, nem vagyok a közepén. Ha megnézem a falut vagy a várost, ahol élek, nem beszélve a földről és a több, az univerzum. Tehát teljességgel jelentéktelen porszem vagyok. Ezt is valahol föl kell fogni. Meg kell érezni, szerintem. Na és ennek a kettőnek a jelenlétéből nagyon különös dolgok tudnak kijönni. Ha valahol ennek az aránya, vagy ennek a kettőnek az egészséges egyensúlyát az ember elvéti. És nagyon könnyű szerintem elvéteni. Ha valakit nem engednek, túl korán elkezdik kiszedni őt a saját világának a közepéről. Például azáltal, hogy valahogy azt érzékeltetik vele túlságosan, erősen vagy intenzíven, hogy mennyire jelentéktelen. Egészen döbbenetes szerintem, hogy hány embernek vannak olyan gyermekkori élményei, nem is gondolnánk, ugye ilyen, nagyon ilyen gyerekközpontú kultúrában gondolkodunk, mert hogy lehet, akikkel én beszélek, nyilván ez egy speciális válogatott csoport, de hogy ott milyen gyakori az a gyerekkori élmény, hogy a szüleim nem figyeltek oda rá. Ezt nem figyeltek oda. Hogy nem, soha nem éreztem, hogy ők tanulni akarnának rólam. Azt éreztem, hogy irányítani akarnak. Azt éreztem, hogy befolyásolni, vagy nevelni, vagy metszeni és alakítani akarnak, azt nem éreztem, hogy nagyon meg akarnának ismerni. Hogy akarnának befogadni engem, az én lényemet, hogy én ki vagyok valójában. És ennek a legszélsőbb értéke is ott vannak, ahol gyakorlatilag a nullának tekintik a gyermeket, vagy akadálynak tekintik, vagy eleve úgy érkezik szegény gyerek, hogy abszolút nem is kívánják, ugye nem úgy, mint a plakátos babák, hanem mint a nem plakátosak, akik csak úgy jönnek közben, nem várják őket, és nem tervezik őket, és ott lötyögnek az egész rendszerbe, mint aki nélkül jobb lenne az élet. Ahogy az egyik mesélte, és annyira megrendített, sokáig emlékeztem rá, hogy a 4 éves korából megmaradt egy darab emléke a hölgynek, ez az volt, mikor emlékszett rá, hogy a vassal az édesanyja a konyhába, vagy valahol, és potyognak a könnyei. És ő oda megy, a kislány ilyen tele szeretettel, meg nyitott szívvel, és megkérdezi ott, hogy lentről a vassaló anyukát, hogy anyu, miért sírsz? valami ilyesmi. És akkor az anyuka ránéz, szeme morcossá válik, szemöldöke összehúzódik, és aztán visszanéz a vasalásra, és csak annyit mond, azért, mert te rossz vagy. Ennyi. Mert te rossz vagy. És nyilván ez döbbenetes dolog egy anyukától. Ha most megnézzük, hogy mi vesz rá egy embert arra, hogy így beszélnek gyerekével. De másrészt nagyon sok, nagyon feszült élet van ám. Remélem, hogy nem is tudnak róla, hogy mennyi olyan élet van, ahol, ami tele van feszültséggel, aggodalommal, nyugtalansággal, fájdalommal. Ugye ebben az esetben például ez a gyermek, amikor megszületett, már a férfi nem volt sehol ebbe a családban. És ez a nő éjjel-nappal dolgozott, hogy ezt a gyereket meg magát valahogy eltartsa. Olyan munkákat végzett, amiket gyűlölt, és tulajdonképpen megpróbálta ezt a gyereket is valahogy végigvonszolni ezen a rettetesen keserves életen, és nem volt nap, hogy ami elmúlt volna anélkül, hogy arra gondoljon, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha az a gyerek nem lenne itt. Nincs itt az a rohadék apja, nincs itt egy más férfi, senki, aki kicsit is be tudna segíteni. Nincs senki, aki segíthetne. Itt vagyok, és tolom ezt a kőkemény életet, és fáradt vagyok. És mindenből elegem van, és most vasalok, és megint ide jön, és kérdez valamit. Szóval van egy lelkiállapot, ahonnan ezt értjük, hogy mi van. Csak hát ettől még egy másik embernek, aki ez a kislány volt egykor, az egész élete arról szól felnőttként, hogy miért nem tudok én sehol boldog lenni. Miért megy tönkre minden kapcsolatom, miért vagyok egyedül, miért vagyok beteg, miért vagyok boldogtalan, miért nulla a szexuális életem, miért utálom saját testemet, és a többi. És azért itt fölfűződik ez a dolog egy fonalra. Szóval, mikor valaki visszatérve ide, valaki erős impulzusokat kap arra nézve, hogy ő jelentéktelen, nincs szignifikanciája az életben, nem érdemli meg a figyelmet, a törődést és a szeretetet, idővel elkezdheti felerősíteni magában azt a nézőpontot, hogy ő tényleg egy porszem csupán, hogy ő tényleg jelentéktelen, nem érdemes a figyelemre, a törődésre, a szeretetre, stb. És ezek az emberek elkezdenek sajnálatos módon egyre jobban visszavonulni a kontaktustól, mert mindig csalódnak, és végül már el sem hiszik, hogy őket egyáltalán lehet szeretni, hogy ők egyáltalán bármilyen helyzetben fontosak lehetnek, és a saját jelentéktelenség tudatuk által meghatározott szomorú, gondterhelt, aggodalmas életet fognak élni, ami nagyrészt ennek a világképnek köszönhető. Ha pedig valaki a világ közepében érzi magát gyerekként, és utána valahogy nem tud ebből kijönni, valahogy elkezdi azt hinni, hogy ő másnak is a közepén van, mint a saját szubjektív világának, például mert a szülei közül egyik vagy mindkettő a saját világának a középpontját is áthelyezte a gyermekbe, ami nem olyan ritka, mikor valakinek a saját életének az értelme, a boldogsága, a többi egy az egybe át van helyezve a gyermekbe, és erről még megy is egy kommunikáció időnként, és ezt a gyermek nem tudja a helyén kezelni, mert például pici még, akkor lehet, hogy előbb-utóbb azt kezdi el gondolni, hogy ő több mindennek is a közepén van, mint a saját világának. És ebből előbb-utóbb kialakul egy olyan világkép, amit úgy is szoktak nevezni, hogy egocentrikus, kialakul egy kellemetlen, narcisztikus hangulatú, én központú működésmód, ami azért is kellemetlen, mert ezek az emberekkel rémfárasztó az élet. Tudnak nagyon szórakoztatók lenni, de nagyon bosszantó is, mikor valaki kiütközik, szokták így mondani, hogy ez a feljogosítottság érzés, vagy mi. Mikor valaki azt hiszi, hogy neki jár. Hogy ő neki jár, hogy szeressék. Jár, hogy figyeljenek. Jár a világtól a nem tudom mi a megbecsülés, meg a siker, meg a többi dolog. Tehát kellemetlen partner is, meg nagyon gyakran komoly csalódásokon is keresztül kell menni, amikor kiderül, hogy nincs ő annyira azért közepén a dolgoknak, csak nem könnyű ebből kigyógyulni felnőtt korban. Amit szerintem igazából ebben a modellben egy felnőtt embernek érdemes csinálni, de ez lesz a, talán így a záró gondolatom ez a lelki lelkizéshez, ami hát tényleg különös, hogy este egy hány emeletes ez az épület? 24 emeletes épület gyomrában így lelkizni. Ez a kislányom, ez a nagylányom valamelyik reggel ezt morfondírozta nekem hangosan a reggeli csinálás közben, hogy papa, sok mindenben hasonlítunk, de azért van, amiben nem, mondja az Adél. Téged olyan dolgok érdekelnek, hogy lélek, meg pszichó, meg spirituális. Én teljesen normális vagyok. Ez volt az összefoglalója, de majd őt is utolérő. Szerintem nem könnyű úgy fölnőni egy ilyen családban, mint a miénk, hogy ne maradjon benne egy erős érzékenység a lelki dolgok iránt. Szóval visszajöve ide, a lelkizést így lekerekítve ma estére, hogy szerintem ezt az egészet úgy érdemes föloldani, szerintem ez egy jó terv lelki értelemben az életre, hogy egyrészt én vagyok a világom közepe, ezt érdemes megőrizni és elmélyíteni, és ebbe az életbe érdemes beleállni. Ezt gondolom egyik oldalról. Vagyis, hogy ha előbb nem, felnőtt korban, mikor úgy utolél a spirituális krízis, vagy a midlife krízis, vagy valami beüt, ami kihozza az embert ebből a pragmatikus hétköznapiságból, és ráirányítja a figyelmet, hogy ki vagyok én, és mit akarok, akkor nagyon hasznos, hogyha rá tudok jönni, hogy hogyan álljak bele ebbe az életbe. És rájönni arra, hogy nincsen sehol igazi útmutató, hogy ez az élet, ez példa nélkül való az én életem. A testem se hasonlít senkire, a lelkem se hasonlít senkire, nincs egyetlen ember, gurú, tanár, pszichológus, vagy bárki meg tudná mondani azt, hogy nekem hogy kell élnem, mert nem, nincs az én nézőpontomban, abban csak én vagyok benne. És ez a lakatlan, példanélkül való, egyedülálló élet, ebbe való teljes súlyommal való belelépés, ezt szokták úgy hívni, hogy ez a self-empowerment, ez az önfelhatalmazás. Ez, ami abszolút nem a narcizmusról, meg az egocentrizmusról szól, hanem arról, hogy aki vagyok, abba az életbe viszont beleállok. Azt elfogadom, azt megvalósítom, amit szeretnék, vagy ahogy tudom. Kialakítok egy kapcsolatot saját testemmel, elkezdek felelősséget vállalni a testemért, amennyire tudok, az érzelmeimért, amennyire tudok, az élményeimért, a kapcsolataimért, és a többiért, a döntéseimért. Ez a self-empowerment itt. Mert nincs senki, akitől ezt várhatnám, hogy helyre tegyen engem. Senki. Még a legközelebbi házastárs, meg gyerek, meg nem tudom ki, senki. Nincs. Vagy terapeuta. Ez van itt. A másik oldalról meg itt van az a nagyon egészséges gondolat szerintem, hogy fölfogni ezt, hogy ennek az univerzumnak amúgy meg milyen hihetetlen jelentéktelen foltja, darabja, homokszeme vagyok, így ezzel a kis testtel, ezzel a részleges kis tudattal, amivel föl tudom fogni a világot, ez meg szerintem egy felnőtt embert jó, ha egy mély alázatra int, és segíti, hogy átélje a hála érzését minden pillanatért, amikor ő egyáltalán tudatába tud lenni a létezésének. És az alázat és a hála egyik oldalról, és ez az önfelhatalmazás a másik oldalról, szerintem ez ad egy nagyon jó koktélt, egy nagyon jó egyensúlyt, ezt valaki kifejleszti, vagy figyeli, hogy hogyan tud megnyilvánulni az ő életén keresztül ez a kettő, akkor ez egy gyógyír lehet arra az alap neurotikus feszültségre, amit mindenki a szocializáció során elsajátít. Ahogy Freud is ezt így már annak idején milyen szépen kiemelte, civilizáció ára a neurózis. Nem megmenekülni kell ettől, hanem inkább átélni, földolgozni, egyéni, kreatív megoldást találni arra, hogy ezt így hogyan csináljuk. Megengedek még egy kis záró történetet akkor ehhez. Ez volt az, amit szerettem volna, hogy... Ja, meg még az ötödik, igen. Hát az ötödik az nagyon fura. Néha nem bánom, hogy elfelejtem mondani, ha éppen elfelejtem, de látom, hogy valaki szereti egyben látni, meg leírni. Tehát, hogy az ötödik az az, értelmezzük, ahogy tudjuk, hogy azt sajnálom, hogy nem döntöttem többször a boldogság mellett. Ez így hangzik. És ez, ha szabad hozzá kanyarítani egy szubjektív értelmezést, ez számomra valami olyasmit jelent, hogy ha valakinek mondjuk elfogy az élete meg az ideje, visszanézve gyakran úgy tűnik, hogy lehet ám, hogy többször is lett volna lehetőségem igazából arra koncentrálni, vagy arra hangolódni, ami jó. Lett volna lehetőségem. Voltak döntési helyzeteim, olyankor is, mikor úgy éreztem, hogy az élet áldozata vagyok, hogy nem tudok, mit tudom én, elmenni arról a munkáról, mert, és akkor ott jönnek a magyarázatok, hogy nem tudok kilépni abból a helyzetből, kapcsolatból, bármiből, mert. És később meg valahogy úgy olyan, mintha ezek csak magyarázatoknak tűnnek, hogy valójában az a szabadság, hogy dönts és menj, az lehet, hogy úgy tűnik, hogy az azért az ott volt, csak nem vettem igazán figyelembe. Ahogy az egyik kedvenc regény részletemben a főhős meséli, aki túlélte a leugrást, az öngyilkos leugrást a Brooklyn hídról, ami a világ legnépszerűbb öngyilkos helye volt egy időben, és akkor valahogy túléli, és egy interjút készítenek vele, hogy mi történik ott, amiközben zuhan. Ami szerintem egy hihetetlen izgalmas lelki folyamat lehet tényleg. 4 másodpercig tart föntről leírni, és azért az alatt zajlik az élet. És mivel nagyon ritka, hogy valakitől ezt megtudhassuk, ezért így egy túlélő az óriási kincs. Mit mond erről, mi zajlik ott? Ezt még elmondhatom, mi zajlik ott, vagy ez szerint a szerző szerint, aki ezt így előhozza, mert nekem nagyon elgondolkodható volt. Na, az van, hogy az ember elengedi a korlátot és leugrik, akkor az első másodpercben a szokás dolog történik, lepereg az egész élet mindenestől. Mert ez önmagában szerintem hihetetlen lenyűgöző, hogy ez hogy történik? Hogy történik ez a lepergés, nem tudom, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Minden részletével együtt lepereg, ráadásul, mint mondja, így kiemelkednek, és teljes részletgazdagsággal előjönnek azok a helyzetek, amiknek szerepe volt abban, hogy ő most ennyire elkeseredett. És a második másodpercig, tehát nagyjából a zuhanás feléig bezárólag, minden problémás helyzetre, ami őt odasodorta, hogy leugorjon, elveszítse az összes reményét, és ne lásson más kiutat, minden ilyen problémás helyzetre az összes létező megoldás is lepereg. Amit csinálhatott volna, amivel ezt föl tudta volna oldani. És ezt nem irigylem, ezt a lelkiállapotot, mikor valaki zuhan, és pont most van meg a teljes megoldó képlet. És kiderül, hogy egyszerű. Úgy el tudom kezdeni, hogy kiderül, hogy például az is jó lett volna, csak adabész és annyit mondasz, hogy bocsánat. Az is jó lett volna, ha minden egy millió más irányba vitte volna az életet, 1000 megoldás, mindegyik mellett elmentél, és akkor ahogy zuhan tovább ez a személy, úgy az utolsó 2 másodpercben nagyjából már csak egyetlen dolog tölti ki a tudatát, és ez pedig az, hogy lám-lám minden probléma megoldódott, egyetlen egyet kivéve. Már csak egyetlen kérdés van, már csak egyetlen egy probléma van. Ez megy a zuhanás második felébe. És ez pedig az, ugye, hogy most zuhanok. Ez az, ami még maradt, amit most okoztam magamnak azzal, hogy elengedtem a korlátot. És aztán jön a csapódás. Ami után biztos ismét izgalmas világok nyílnának ki. Szeretek egy olyan metaforát, ezt még ide dobom így az estére, hogy a spirituális utazás, fölfedezés, ami csak egy név arra szerintem, mikor valaki elkezdi a érdeklődése fókuszát úgy igazán visszahozni saját magába, igazán visszahozni a lelkébe, a tudatába, meg a mi végre ez az egész. Ennek a spirituális utazásnak egy szép metafora, hogy ez olyan, mint kiugrani az ejtőernyővel a repülőből a ködbe. Kiugrani. És a szokásos, ugye jó hír, rossz hír helyzet van. Ugye a rossz hír az, hogy nem nyílik az ejtőernyő. Mi lenne a rossz hír? Más. Nem nyílik az ejtőernyő. A spirituális, valódi lelki ugrásokban nincs ilyenfajta biztonság. Nem is szabad, hogy legyen. Attól igazán izgalmas egy ilyen ugrás, attól igazán lényegi, hogy nem az vagy bármikor kinyitod az ejtőernyőt. Hanem az van, hogy ha ugrasz, akkor az kockázatos. Akkor a biztonságot bizonyos értelemben el lehet felejteni. Ami azonban a jó hír mégis, az az, hogy nincs talaj sem. Nincs hova becsapódni sem. Hogy ez egy utazás. Ha valaki el tudja képzelni esetleg ezt a lelkiállapotot, hogy így zuhanni, kicsit ködös, nincs biztonság, de elég erős az élmény, és nem kell félni attól, hogy patty, itt van vége, mert becsapódok, hanem nem tudom, milyen világokba visz ez át, azért az összességben mégis fantasztikus lehet. Néha elmesélek egy olyan kis részletet a saját életemből, mikor én leugrottam bungee jumpinggal. Volt valaki bungee jumpingolni már? Volt? Ah, nagyszerű. Jó. Szóval azért egy elég vakmerő dolog, bungee jumping. Mi ezt azért csináltuk egy barátommal, hogy kipróbáljuk, hogy mennyire vagyunk bátrak. Mert néha az ember elbátortalanodik férfiként, akkor kell egy kis bizonyíték, vagy kell valami teszt, hogy van-e még ez. Én kitaláltuk, hogy megnézzük, hogy mennyire, vagy hányadán állunk a bátorsággal, és elmentünk bungee jumpingolni. Hát ez tulajdonképpen már csak a búcsúzkodás részemre, hogy ebbe bele pillantok ebbe a történetbe, így önökkel elköszönésképpen, hogy én nem hiszem, hogy nagyon még egyszer oda vágynék, de a dolog, ami velem történt, az az volt, hogy én beálltam a kabinba, én mentem először, kisorsoltuk, mert senki vállalkozott kettőnk közül. Ki kezdje? Kisorsoltunk, én voltam, beleálltam a kabinba, amit egy daru fölvitt. Egy fölszerszámozva meg, ahogy kell. Na most azt én nem tudom, hogy valaki már tapasztalta ilyet, aki nem, hogy bungee jumpingot, ez milyen rettenetes dolog, ahogy elkezd fölfelé menni egy ilyen kis fém kalicka, és ott mennek össze a tereptárgyak, és az ember ott áll a semmibe. Egy ilyen kötél lóg rajta, egy ilyen 50 kilós valami, annak elég nagy súlya van, tehát az egész egy horrorisztikus szerintem, meg egy tériszonyom is van, meg minden, úgyhogy nekem ez káosz volt a köbön ez a dolog, és én már félúton elhatároztam, hogy én szerintem én nem fogok leugrani. Mert én úgy gondolom, hogy ez a halállal egyenértékű, és most még nem akarok meghalni, nem készültem föl erre, ugye, gyerekeimtől el sem búcsú, de minden összejött végrendeletek. És így szépen elkezdtem magam lebeszélni arról, hogy ugorjak, ez a halál dolog miatt, és mondom, hát akkor szerintem én majd szólok, hogy engem hozzanak le, vagy valami ilyesmi. Van ilyen, hát már csak az volt a kérdés, hogy mivel magyarázzam meg magamnak ezt a, mert végül is azért jöttem, hogy leugorjak, és erre is találtam, mert aki kreatív, az megmagyarázza az életét akármilyen szar, ha úgy vesszük, vagy boldogtalan, vagy bármi. Én arra jöttem rá, hogy azt fogom mondani magamnak, hogy azért nem ugrok le, mert nincs kedvem. Elment a kedvem, és nem fogok olyasmit csinálni, ami az nincs kedvem, szabad időmben főleg, nincs kedvem, nem ugrok, kész. Na most ezzel én ott el voltam, mert ott megnyugodtam, és a ketrezben van egy ilyen kísérő, tessék elgondolni, egy kísérő személy van, kapucniban van, meg ilyen, igen, tehát kávé egy ilyen fazon, ilyen fiatal, ilyen suttyol legény valaki, aki halálosan unja ezt az egészet, és ugyanakkor szerintem már az emberekről hátulról látja, hogy mi zajlik benne, annyira ismeri az egész koreográfiát, és a legrosszabb pillanatban, amikor én ott éppen megnyugodtam, elrendeztem magamban ezt az egész halálkérdés, nem tudom mit, beszólt ott, pedig nagyon nem kellett volna, hogy megszólaljon, nem hiányzott, nem kértem, stb. Ezt, hogy szó szerint idézem, azt mondja, hogy hallod, az a legnagyobb gáz, valakit le kell hozni. Ezt ugye el tudják képzelni, hogy milyen kellemetlenül éri az embert egy ilyen mondás. Most mindegy, hogy ki, mert kit érdekel, hogy ki mondja meg, de engem teljesen összezavart ezzel a dologgal. Keletkezett egy dilemma, amit Isten óvjon minket, a dilemmát, a legrosszabb dolog, amit egy ember csinált magának, főleg ha, és általában az van, kettő dologból lehet választani, és mindegyik borzalmas. Mind a kettő. És ugye nincs harmadik, mert azért a dilemmák kezelésének az alapszabálya, ugye, hogy nehogy eljut, hogy kettő van, keres egy harmadikat, biztos, hogy sok minden van, maradni vagy menni, vagy valami köztes, de ott a ketrecben nem éreztem úgy, hogy tudnék ott találni egy harmadikat. Mint hogy vagy leugrok, vagy lehoznak. Tehát, hogy lemegyek lépcsőn, vagy bármi. Nincsenek, ez nem lehet kreatívkodni, vagy ez, vagy az. És mikor ez a srác, innen is szeretettel gondolok rá utólag, ezt így bedobta, akkor hirtelen megváltozott a kép, és rájöttem, hogy most kettő dologból kell választanom. Már. Az egyik dolog, a halál, azt tudjuk. A másik meg, ki tudják találni, Émi? Pontosan. Ez a nagy mumus. Kultúránk nagy mumusa. A neurózis fő fegyvere és eszköze, az szégyen. Mindenki érintett benne, az is, aki nem tud róla. Nem lehet megúszni mi kultúránkban. Meg kell tanulni szégyenkezést, különben olyan nincs, hogy nem. Na, a szégyen, hogy én megszégyenülök ezelőtt a muksó előtt, akit nem is ismerek, az életben soha többé nem fogom látni. És mégis, ahogy fölértünk a tetejére, Én kénytelen voltam bevallani magamnak, hogy úgy vagyok így behúzalozva, hogy ha választani kell, inkább a halál, mint a szégyen. Erre jöttem rá. Kellett hozzá 20 év önismeret, ti munka, hogy ezzel el tudjak igazodni, de el tudtam igazodni. És úgy döntöttem, hogy akkor inkább megdöglök. De az, hogy ez a gyerek lehozzon engem a kalickával, az nem fér bele. Az még annyira se fér bele. Így jártam a spirituális ugrásommal. Úgyhogy én nem ugrottam, bungee jumping, nem ugrásnak nevezném, hanem én beleájultam, vagy így belerogytam a mélységbe. Nem adtam hangot se, hogy kell, mert van egy ilyen esztétikája ennek, hogy kell ezt. Ha az ember tényleg ilyen, wow, meg ilyeneket kell csinálni. Ugye én szerényem, mint aki ott sincs, én egy ponton így rájöttem, hogy jó, akkor most dögöljünk meg, nem vagy. Na de milyen érdekes ugye, hogy egy kicsit úgy beszéltem is erről talán, hogy annyira nehéz néha felnőtt korban olyan döntéseket meghozni, meg olyan nagy lépéseket tenni, ahol az ember nem tudja, hogy mi jön utána. Hogy fejest ugrani az ismeretlenbe, az akkora bátorságot, vagy bármit igényel, vagy legtöbbször annyi akkora fájdalmat már, ami ott mögötte van, hogy az embert így betolja szinte a semmibe. Szóval valahogy nagyon intenzív dolgok szoktak kelleni ahhoz, de az igazán nagy lépések, meg nagy döntések, én úgy vettem észre, mindig ezzel járnak együtt. Hogy úgy kell fejest ugrani, vagy belelépni valamibe, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mibe. Ettől olyan félelmetes, ettől olyan halálos, de igazából gyakran ettől jön a nagy extázis is, a nagy megújulás is. Ahogy én is ezt éreztem, hogy mikor kiderült, hogy nem haltam meg, életben vagyok, és ott egy ilyen ruganyos kötélen, ott a nagy térbe, ott nem tudom, bóklászok, az meg óriási volt, úgyhogy én akkor a mellénnyel jöttem le, mint aki, nem tudom, teljesen kicseréltek, és bátorítottam a Zoli Kámparancsa barátomat, nagyon jó lesz, mennyi. Csak ennyi, nyugodtan semmi. És hát az egészben az volt a szép, hogy a Zolit is fölvitték, Zolit lehozták. Utána csináltunk egy ilyen élményfeldolgozó estet, az ilyen 5 óra volt, meg amennyi sör még ahhoz kellett. Az 5 órából biztos kitetszek tudni találni, hogy melyik élményfeldolgozáshoz kellett több idő, ugye melyik vette a nagy részét igénybe, nyilván nem az enyém, azon nincs mit feldolgozni. Azt kellett feldolgozni, azért kellett olyan sok időt rászállni, hogy valahogy meggyőzzük ott magunkat, hogy miért döntött jól. Hogy végül is nem ugrott. És ott mindent összehordtunk, már volt, hogy fél oldal a lebénult, mondta ő. Én megmondtam, hogy náta orvosilag is, mert úgy nem szabad ugrani, hogy a fél oldal a bén az nagyon, nagyon veszélyes, minden elálltattuk és etettük ott magunkat hosszú órákon át. Pedig hát igazából tudtuk jól, hogy a fél oldali bénulás, meg minden egyéb is megoldódik amint az ember ugrik, ha mer ugrani. Megoldódik. Az abban a pillanatban eltűnik az, ami bénultságnak tűnt. Na de ha már így van, hogy az ember néha mer ugrani egy nagyot, és akkor jön egy ilyen megújulás, néha nem mer ugrani, akkor meg amire szükség van szerintem, az a most divatos lelki trend, nagyon szeretem, jó, hogy divatba jött, ez az együttérzés önmagunkkal. Ez az egyszerű dolog. Együttérzés önmagunkkal, hogy most itt volt az ajtó, bemehettem volna rajta, talán várt volna egy új világ, az ajtó becsukódott, sokat toporogtam, nem fogom bántani magam emiatt. Hogy tovább megyek, és amikor újra kinyílik, majd újra ott lesz egy lehetőség. Szóval ez a jó bánásmód magunkkal lesz szerintem a másik hiánycikk a mi kultúránkban. Én is szeretnék jól bánni a kedves közönséggel, ne húzzam tovább az időt, mert még nagyon sok izgalmas dolog várhat önökre a mai este. Remélem így lesz. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak engem.
Mit üzen a lelked? Kedves hallgatóink, dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta előadásának befejező részét hallották az önismeretről, és ami azon túl van. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által szervezett Család és karrier előadás sorozat következő epizódját 4 hét múlva hallhatják. A műsorunkban korábban elhangzott előadásokat a Mária Rádió honlapjának műsorarchívumában újra meghallgathatják.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Család csempére kattintva. www.mariaradio.hu